Kedves hallgatom! Királyok második könyve 5. részének 2. versét olvassuk. Egyszer rabló arám csapatok vonultak ki, és fogjul ejtettek Izrael országából egy kisleányt, aki Naamán feleségének a szolgálója lett. Ez a kislány egyike az ismeretlen, meg nem nevezett személyeknek a Bibliában. Fiatal lány volt, egy kis héber lány, és nagyszerű ember. Nekem olyan nagy volt, mint Eszter királynő, a Moábi Rút, Becsabé, Sára, Rebeka és Ráhel. Ez a kislány Naamán feleségének a szolgálója lett. Ez így szólt úrnőjéhez, bár csak eljuthatna az én uram a samáriai profétához, az majd meggyógyítaná bélpoklosságából. Királyok második könyve, 5. rész, 3. vers. Ez a kis héber szolgálólány nem volt abban a helyzetben, hogy parancsokat osztogasson, de egy napon felsóhajtott és így szólt. Bár csak eljuthatna az én uram a samáriai profétához, az majd meggyógyítaná bélpoklosságából. Elizeusnak elég nagy híre volt. Valaki, talán a felesége meghallotta, amit a lány mondott, és ez eljutott Szíria királyának a fülébe. Naamán megjelent ura előtt, és elmondta, hogy mit beszélt az Izrael országából való leány. Királyok második könyve, 5. rész, 4. vers. Szíria királya örömmel hallotta meg, hogy valaki tehet valamit ezért a nagyon értékes férfiért, és azonnal elküldte őt Izrael királyához bemutatkozó levéllel és elég tetemes jutalommal. Arám királya ezt mondta, menj csak el, én meg levelet küldök Izrael királyának. El is ment, és vitt magával 10 talentum ezüstöt, 6000 aranyat, meg 10 rend ruhát. Átadta a levelet is Izrael királyának, amely így szólt. Most, amikor ez a levél hozzád érkezik, kérlek, hogy gyógyítsd meg bélpoklosságából szolgámat, Naamánt, akit hozzád küldtem. Amikor Izrael királya felolvasta a levelet, megszaggatta a ruháját, és ezt mondta. Hát Isten vagyok én, aki megölhet és életre kelthet, hogy ide küld ez én hozzám egy embert, hogy meggyógyítsam bélpoklosságából. Értsétek és lássátok meg, hogy csak ürügyet keres ellenem. Királyok második könyve, 5. rész, 5., 6. és 7. vers. Szíria királyának ez a levele azt a kérést továbbította, hogy hadsereg parancsnokát gyógyítsák meg leplásságából. Ez a kérés nagyon zavarba hozta Izrael királyát. Felkiáltott. Hát Isten vagyok én. Nem tudok gyógyítani. Nem a megfelelő személyhez került az üzenet. Izrael királya elolvasta az üzenetet, de annak Elizeushoz kellett volna érkeznie. Mindig úgy érzem, amikor valaki állítja, hogy van gyógyítási ajándéka, hogy Isten káromlást gyakorol. Izrael királya így szólt. Nem állítom, hogy képes volnék bárkit is meggyógyítani. Elizeus nem állította, hogy ő gyógyító, de kapcsolatban volt a nagy orvossal. Izrael királya azonban arra a következtetésre jutott, hogy Szíria királya próbál vitát provokálni közte és a szomszédos király között, mert különben miért küldte volna oda hadseregparancsnokát ezzel a lehetetlen kéréssel. Amikor Elizeus, az Isten embere meghallotta, hogy Izrael királya megszaggatta a ruháját, ilyen üzenetet küldött a királynak. Miért szaggattad meg a ruhádat? Jöjjön ide hozzám az az ember, és tudja meg, hogy van próféta Izraelben. Királyok második könyve, 5. rész, 8. vers. Elizeus így szólt. Küldd le hozzám Naamánt. ezért Naamán elment lovaival és kocsijával, és megállt Elizeus házának a bejáratánál. Elizeus egy követet küldött hozzá ezzel az üzenettel. Menj és fürödj meg 7-szer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested. Királyok második könyve, 5. rész, 9. és 10. vers. Naamán egy nagy északi királyságban lakott. Valójában nemzete akkor fölötte állt Izrael országának. Szíria már győzelmeket aratott Izrael felett, és Naamán azt várta, hogy vörös szőnyeget gördítenek elébe. És mi történt? Elizeus megmondta neki, hogy menjen el, és mosakodjék meg a Jordán folyóban 7-szer egymás után. Természetesen ez nagyon megsértette Naamán büszkeségét. Elizeus lényegében eléggé udvariatlanul fogadta, de valójában Elizeus nem is fogadta egyáltalán, mert nem is ment oda az ajtóhoz, hogy üdvözölje. Arra gondolnánk, hogy a próféta majd hajbókol előtte és hízelek Szíria hadsereg parancsnoka előtt. Ehelyett Elizeus kiküldte szolgáját Naamánhoz, hogy mondja meg neki, hogy 7-szer mosakodjék meg a Jordán folyóban. Vajon Naamán elfogadja ezt a tanácsot? Naamán azonban megharagudott, elment és így szólt. Én azt gondoltam, hogy majd ki fog jönni, elém áll és segítségül hívja Istenének az Úrnak a nevét, azután végighúzza kezét a beteg helyen, és meggyógyít a bélpoklosságból. Királyok második könyve, 5. rész, 11. vers. Naamán felháborodott, mert nagyon büszke ember volt. Sohasem bántak vele még így azelőtt. Az Úr nem csak leprásságát gyógyítja meg, gyógyítani akarja büszkeségét is. Amikor Isten megvált minket, általánosságban kiemeli életünkből mindazt, ami káros. A büszkeség az egyik bűn, amit Isten gyűlöl. Szerethetünk valakit gyűlölet nélkül. Nem szerethetjük a jót anélkül, hogy ne gyűlölnénk a gonoszat. Ha szeretjük gyermekeinket, akkor gyűlöljük a veszett kutyát, amely kirohan az utcára, hogy megharapja kicsinyeinket. Meg akarjuk ölni a veszett kutyát. Igaz, hogy Isten szereti az embert, de tévedhetetlen nyelvezettel Isten kinyilatkoztatja, hogy gyűlöli az ember szívében a gőgöt. A példabeszédek könyve 6. részének 16. versétől a 19. verséig terjedő igeszakasz felsorol 7 bűnt, amit Isten gyűlöl. A lista élén ezek állnak. A nagyra vágyó szemek, a hazug nyelv, az ártatlan vért ontó kezek. Láthatjuk, hogy az első helyen van a nagyra vágyás, amit Isten gyűlöl. Ez a nagyra vágyó tekintet. Isten azt mondja, hogy gyűlöli azt. Annyira gyűlöli, mint amennyire gyűlöli a gyilkosságot. Jakab levele 4. részének 6. verse mondja, Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja. A büszkeség nagy bűn. A példabeszédek könyve 16. részének 18. versében olvassuk. Az összeomlást gőg előzi meg, a bukást pedig felfuvalkodottság. Miért gyűlöli Isten a gőgöt? A gőg definíciója túlzott önbecsülés. Ez helytelen önértékelés. Ez több, mint észszerű gyönyörködés az ember tisztségében és vívmányaiban. Pál ezt így fejezte ki. A nekem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Római levél, 12. rész, 3. vers. A gőg azt jelenti, hogy túl nagyra becsüljük önmagunkat. Többet gondolunk magunkról, mint amit érdemlünk. Hallottad-e már valaha ezt a mondást? Szeretném megvásárolni azt az embert azért, amit ér, és eladni azért, amire értékeli magát. A gőg a különbség a között, amik vagyunk, és a között, amit gondolunk magunkról. A sátánt a gőg buktatta meg. Ez volt a bűne. A büszkeség volt Edóm bűne is. Edómról Isten ezt mondta. Ha olyan magasra szállsz is, mint a sas, és ha a csillagok közé rakod is fészkedet, onnan is ledöntlek, így szól az Úr. Abdiás próféta könyve, 4. vers. Az emberi büszkeség ellenáll Isten tervének, és ahol előjön, ott szakadás következik be. Nincs megalkuvás. Mindig összeütközés következik. Láthatjuk, Isten megváltási terve a legfőbb válasz az ember gőgére. Isten nagyon mély ponton látja az embert. Semmit nem fogad el az embertől. Pál elmondhatta magáról, amikor találkozott Jézus Krisztussal, ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Filippi levél, 3. rész, 7. vers. Pál feladta vallását. Pál feladott mindent, amivel rendelkezett, és szemétnek ítélte. Ezt mondta róla, kárnak ítéltem. Krisztus és a gőg nem fér meg egymás mellett. Nem lehetünk büszkék, és ugyanakkor nem bízhatunk Krisztusban, mint megváltónkban. Ha benne bízunk, akkor letesszük büszkeségünket a porba. Naamán története a legjobb példája annak, amit a gőgös emberről láthatunk. Nagy ember volt bizonyosan. Isten mindent felsorolt róla, mint jellemet és képességet. De leprás volt. Bűnös volt. Isten nem csak leprásságából gyógyította meg őt, hanem a büszkeségéből is. Hidd el nekem, Elizeus megbántotta őt. Naamán azt gondolta, hogy Elizeus kimegy hozzá, megáll előtte, segítségül hívja urának, Istenének a nevét, megérinti kezével a beteg helyeket, és meggyógyítja leprásságából. Ez vallásnak nevezhető. Mintha Naamán ezt mondta volna. Bár csak bekerültem volna a gyógyulásra várók sorába, és rám tette volna a kezét, és segítségül hívta volna Istent, és imádkozott volna. Bár csak egy kis olajat töltött volna rám, ez nagyszerű lett volna. Ez vallás, barátom. Amikor Isten meggyógyít valakit, az hitáltal történik. Félre kell tennünk büszkeségünket. Nem emberhez megyünk gyógyulásért, hanem Istenhez, a nagy orvoshoz. Hát nem többet ér neked Damaszkusz folyói, Abánná és Parpar? Izrael minden vizénél? Megfürödhetnék azokban is, hogy megtisztuljak. Azzal megfordult és haragosan eltávozott. Királyok 2. könyve, 5. rész, 12. vers. Ezen a téren egyetértek Naamánnal. Láttam azokat a gyönyörű folyókat Libanonban. Fölmentem Biblosz városába Beirutból, és megálltam egy helyen, amit úgy hívnak, hogy a föld nagy embereinek gyülekezési helye, mert az az a hely, ahol oly sok nevezetes ember hátrahagyta feliratát egy szikla oldalán. Végigmentem egy folyó mellett, mint egy kilométernyire, és néztem a gyönyörű tiszta vizet, amin csöpögött a sziklákon. A Jordán sáros kis folyó, barátom. Egyáltalán nem közelíti meg a libanoni forrásokat és patakokat. Ebben egyetértek Naamánnal. Ezt mondta, miért kell nekem elmennem a Jordánhoz, hogy belemártsam magam? Miért nem mártózhatom bele egy tiszta vízű patakba? Ez ránk is alkalmazható. Sokan nem akarnak Krisztus keresztjéhez menni. Az a megvetettség helye. Az a gyalázat helye. Az emberek nem akarnak a kereszthez jutni. Ehelyett valami nagyot akarnak tenni. Naamán is ezt akarta. Ez Naamán büszkeségéből fakadt. Azt mondta, hogy Damaszkusz folyói jobbak és tényleg jobbak voltak, mint a Jordán. Undorodott a próféta kiállhatatlan és visszataszító magatartásától, amikor azt mondta, hogy mosdjon meg a Jordánban. De barátom, oda kell mennünk Krisztus keresztjéhez. Nem állhatunk Jézus előtt büszkeséggel telten. Nem mondhatjuk azt, hogy valamire hagyatkozunk, amikor hozzá megyünk. Úgy menjünk, ahogy vagyunk. Amint vagyok, csak úgy jövök. Nem az erőm, de az erőd. Az ővére hult ki minden emberért. Nekünk el kell fogadnunk a keresztfán vállalt áldozatot. Szolgái azonban odamentek, és így szóltak hozzá. Atyám, ha a próféta valami nagyot parancsolt volna, azt is megtetted volna. Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondta, hogy fürödj meg, és megtisztulsz. Királyok második könyve, 5. rész, 13. vers. Amint Naamán elhajtott nagy haraggal, szolgái próbáltak érvelni vele. Ha a próféta valami nagyot parancsolt volna, azt is megtetted volna. Milyen sokan szeretnének valami nagyot tenni az üdvösségükért? Nem kell tennünk semmit. Ő már mindent megtett értünk. Csak azt kell tennünk, hogy elfogadjuk. Koldusok vagyunk. Naamánnak is így kellett volna várni a gyógyulását. Lement tehát és megmerítkezett 7-szer a Jordánban, az Isten emberének a kívánsága szerint. Akkor újra tiszta lett a teste, akárcsak egy kisgyermeké. Királyok második könyve, 5. rész, 14. vers. Naamán lement a Jordánhoz és 7-szer megmártózott a vízben, Elizeus tanácsa szerint. Csak nem odaadnék bármit a világon azért, ha ott lehettem volna, és figyelhettem volna Naamánt. Azt hiszem mindannyiszor, amikor lement a vízbe, és feljött belőle, önmagára tekintett. Valószínűleg ezt mondta. Ez lehetetlen. Nem tisztultam meg. Nem szabadultam meg bélpoklosságomból. Aztán lement megint a vízbe. De 7-szer fürdött meg a Jordánban, és meggyógyult. Ezután Naamán visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez, bement, megállt előtte, és ezt mondta. Most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izraelben. Most azért fogadj el ajándékot szolgáttól. De ő így felelt. Az élő Úrra mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy nem fogadok el semmit. Bár unszolta, hogy fogadja el, ő hajthatatlan maradt. Akkor ezt mondta Naamán. Ha nem fogadod el, akkor viszont adass szolgának annyi földet, amennyit egy pár összvér elbír, mert nem készít többé szolgád sem égő áldozatot, sem véres áldozatot más Istennek, csak az Úrnak. Csak azt az egy dolgot bocsássa meg az Úr a te szolgádnak, hogy amikor az én Uram bemegy Rimmón templomába, hogy ott leboruljon, és az én kezemre támaszkodik, én is leborulhassak Rimmón templomában. Azt, hogy én leborulok Rimmón templomában, bocsássa meg az Úr a te szolgádnak. Ő azt felelte, menj el békével! Még csak rövid utat tett meg Naamán. Királyok második könyve, 5. rész, 15. verstől a 19. versig. Most már nagyon hálás a gyógyulásért. Naamán kényszeríti Elizeust arra, hogy fogadja el tőle a gazdag ajándékokat, amiket vitt nagyra becsülésének jeleként. De Elizeus nem fogad el fizetséget azért, amit Isten tett. Elizeusnak volt egy Géházi nevű szolgája. Nem tetszett neki, hogy egy ilyen jókora jutalom kicsúszik a kezükből. Ezért utána ment Naamánnak. Utána is ered Géházi Naamánnak. Amikor Naamán meglátta, hogy fut utána, leugrott a kocsijáról, elébe ment, és ezt kérdezte, jól vagytok? Az így felelt, jól. De uram ezt az üzenetet küldi. Éppen most érkezett hozzám két próféta tanítvány az Efraim hegyvidékéről. Adj nekik egy talentum ezüstöt és két rend ruhát. Naamán ezt mondta, kérlek, fogadj el két talentumot. Így unszolta őt. Majd bekötött két talentum ezüstöt két zacskóba, és két rend ruhával együtt odaadta két szolgájának, azok vitték Géházi előtt. Királyok második könyve, 5. rész, 21., 22. és 23. vers. Miért fogadta el Géházi Naamán ajándékát? Kapzsisága miatt. Amikor a dombhoz érkeztek, kivette a kezükből, és elhelyezte egy házban. Az embereket pedig elküldte, és azok elmentek. Azután bement, és ura elé állt. Elizeus ezt kérdezte, honnan jössz, Géházi? Ő így felelt, nem járt a te szolgád sehol sem. Királyok második könyve, 5. rész, 24. és 25. vers. Imádkozzunk! Köszönöm neked, Istenem, ezt a régi történetet. Köszönöm, hogy Naamán megismerte Izrael Istenét, téged, és ezáltal nem csak betegségéből gyógyult meg, hanem büszkeségéből is. Add, hogy én is elfogadjam igéd tanácsait úgy, ahogy mondod, és higgyem el, hogy a te igéd javamra válik. Ámen.